Jó ráadozást mindenkinek, péntek van, ez a fintech világa, és ahogy ígértük múlt héten, Siklós Bence, a PEAK tanácsadója itt van a stúdióban. Kognitív torzítások és hatásuk a pénzügyi döntésekre, azért ez magyarázatra szorul, de nagyon tanulságos lesz szerintem. Jó, és nagyon fontos az, hogy fintech megoldásokat mondasz mindig minden problémára. A fintech hogy próbálja meg ezeket a torzításokat és a hatásokat csökkenteni, tompítani, puhítani?
Így van, igen. Szia András, üdvözlöm a hallgatókat. Első körben azzal kezdem, hogy mik is ezek a kognitív torzítások. Ezek valójában olyan gondolkodási vagy logikai hibák, amelyek az agy hibás információ feldolgozási mintáit jelentik. Ezek eltorzítják a valóságot, és gyakran negatív érzelmeket, szorongást vagy akár depressziót is eredményezhetnek, és ezek a torzítások befolyásolják, hogyan értelmezünk, látunk dolgokat, helyzeteket, és így merevvé beszűkülté teheti a gondolkodásunkat, de...
Vagy nem optimális.
Vagy nem optimális, igen, de jó hír, hogy ezeket fel lehet ismerni, és meg lehet változtatni őket, hogyha tudatosan odafigyelünk rá, és ezekhez hoztam pár példát, amik így a leggyakrabban előfordulnak így az emberek esetében. Az egyik például ez a present bias, vagy a jelen preferencia, ami voltak épp azt jelenti, hogy ez egy olyan torzítás, amikor az emberek hajlamosabbak a kisebb azonnali jutalmakat előnyben részesíteni a későbbi esetleges nagyobb jutalmakkal szemben.
Erre mondtuk azt, hogy inkább most kérem tőled a szelet csokimat, ugye, mint hogy azt mondod, hogy este majd egy táblával adsz. Azért én inkább ezt a szeletet kérem, és ezt minden kutatás mutatja, hogy hát ez már gyerekeknél is,
igen,
így van,
igen,
hogy azon, és a felnőtteknél ez megmarad.
Így van, de hogy ez egyik legnagyobb akadálya, úgymond a befektetéseknek, a spórolásnak, a takarékosságnak, mivel csökkenti ugye hosszú távú pénzügyi célok iránti elköteleződést, gyakran vezet ugye impulzív vásárlásokhoz, és gátolja ugye rendszeres megtakarítást is, de például van a Capital nevű alkalmazás, ami ugye automatikusan megtakarít a felhasználó által kitűzött célokra, és ezt egy ilyen ha akkor szabállyal, automatizmussal éri el, tehát például, hogyha egy felhasználó költ a Starbucksban egy kávéra, akkor ez ugye triggereli a szabályt, és akkor automatikusan egy dollárt félretesz a megtakarítási zsebbe. Például, és akkor ugye leveszi azt a kognitív teret.
És az zárója. Valamilyen módon.
De hogy ez leveszi a kognitív terhet a felhasználóról, és nincsen ez a döntési kényszer.
Tehát költhetsz is, mert ugye most pont azt néztem, hogy ha most egy 25 éves elkezd 10 000 forintot félretenni havonta, valamekkori nyugdíj, az 40 millió, mindenféle befektetések, azok a 40 normál befektetések, 40 milliót hozhat a végén, a futamidő végén, azt nem tudjuk, hogy hol van a futamidő. De hát egyszerű most 10 000 forintot elkölteni, és még valamit azt mondani majd, hogy 50 év múlva lesz nekem egyszer 40 millió forintom. De ez így viszont, ez a fintech megoldás, ez eleve félre rak. Így értettem az árulást, hogy az nem engedi, hogy elköltsem azt a plusz egy dollárt, igen, akkor az megy a tartalék zsebbe.
Okay. Így van. Aztán van ugye a loss aversion, vagy veszteségkerülés, illetve szorosan kapcsolódik egy Concord effektus nevű torzítás is. Itt ugye a kettő közötti különbség, hogy a veszteség fájdalma az alapvetően egy pszichológiailag sokkal erősebb élmény, mint az azonos mértékű nyereség öröme. Tehát sokkal jobban fáj, hogyha mondjuk elvesztünk 10 000 forintot, mint hogyha nyernénk mondjuk kaparóson 10 000 forintot. És ez ugye...
Tehát az egyik bosszúság vagy fájdalom az tovább tart, mint a másiknak az öröme.
Így
ugye?
Van,
tehát az
így van.
Mélyebb.
Ehhez kapcsolódik ugye a Concord effektus, ami szoktak ugye a elsüllyedt költségnek is nevezni. Itt ugye ez azt a viselkedés jelenti, amikor csak azért ragaszkodunk káros módon valamilyen befektetéshez, vagy akármi máshoz, mert már sok pénzt, időt, energiát fetszöltünk bele, és nem akarjuk elengedni. Annak ellenére, hogy ez már látjuk, hogy...
Süllyedő hajó, de még megpróbálom kapaszkodni az utolsó 20. fába.
Így van, nem mindig a legjobb megoldás, úgyhogy ha ezt fel tudjuk ismerni, és ezt el tudjuk vágni magunkat ettől a helyzettől, akkor igazából az is lehet, hogy potenciálisan előnyösebb befektetési lehetőségeket találunk, vagy nem maradunk ugye sokáig olyan veszteséges pozíciókban.
Nem ragadunk bele.
Igen.
És erre milyen fintech megoldások vannak?
Hát itt ugye a Stripe-nak van valós idejű tranzakciófigyelése, meg csalás megőrző funkciói is, ami ugye csökkentik a pénzügyi veszteségességét, és ugye a felhasználók nagyobb biztonságban érzik magukat, és kisebb a gátlásuk arra, hogy új megoldásokat, fizetési megoldásokat találjanak. Ezzel szemben ugye van például az overconfidence bias, ez ugye a túlzott önbizalom. Ez például gyakran előjön mondjuk kriptósoknál.
Miért nem mosolyog?
Amikor egy bika piac van, akkor mindenki elhiszi, hogy ő mindent is tud, és nem tud félrenyúlni. És ez a korábbi bika piacoknál ez így is volt, mert kb. Bármibe belett az ember, az másnap már majdnem kétszer annyit ér, de itt is változnak az idők. Viszont ez nem egy jó hozzáállás, mert ugye, hogyha az emberek túlbecsülik saját
képességét,
akkor az így gyakran túl kockázatvállóvá válnak a befektetésekben, és gyakran ez veszteségekbe kerül, mert itt is ugye a diverzifikáció hiánya miatt rossz lóra tesznek például.
Azt akartam pont mondani, hogy régen a lóverseny is ilyen volt. Igen. Lehetett mindig tudni a tuti, de aztán volt, amikor nem jött be.
A Riskalyze például kvantitatív módszerekkel méri fel a felhasználó a kockázattűrő képességét, és egy risk number segítségével, és ezt összeveti a tényleges kockázatával. Mm-hmm. És akkor megnézi, hogy az adott portfólióhoz képest ugye mennyivel kockázatosabb. Értem.
Te megcsináltad magadon ezt a
elemzést? Egyelőre még nem.
De tényleg ez érdekes, legközelebb csináljuk meg, kíváncsi vagyok, hogy én is, meg te is, hogy mennyire vagyunk kockázatkezelők.
De ez amúgy engem is érdekel. Mm. Hát én alapvetően egy kicsit kockázat kerülő vagyok.
Igen?
Hát ugye a kriptó miatt az, ugye az nem épp a konzervatív befektetéseknek.
Jó, de ott meg nagyon józan vagy. Oké, hogy kriptó, de nagyon józanul látod a kriptót.
Hát ott igen. Ugye ott is, tehát nálam ez ilyen vegyes dolog, mert mondja, kripton kívül nem sok másban fektetek be, de viszont kriptóban ott viszont sokkal konzervatívabban. Mm. Tehát érdekes lenne nálam megnézni, hogy mit ad neki ez a szám. De majd lehet, hogy egy másik adásban ezt kivesészhetjük. Van ugye egy megerősítési torzítás nevű mintázat is. Ez amikor az emberek hálmosak csak azokat az információkat, adatokat számba venni, találni, amik ugye megerősítik a saját hiedelmüket. És ugye ez nem csak a pénzügyeknél van, hanem bárhol máshol.
Tükröm mond meg nékem.
Igen.
Ki a legszebb. De ez a buborék hatás, amiben ülünk, ez egyébként ez segíti. Tehát ez felerősíti azt. Majd ha te magad hasonszörűekkel vagy egy buborékban, és ez általában az így szokott lenni, akár most, ha visszatérve a kriptóra, akkor ez téged vihet félre, mert...
Abszolút, igen, és ezért is ez egy negatív hatás, mert hogyha csak egy ilyen echo chamberbe vagy, akkor nem hallod meg például mondjuk a józanabb hangokat, akik például rávilágíthatnak arra, hogy
vagy kérdéseket, vagy egyszerűen kérdéseket
tesznek fel, abszolút, igen, és ez azt eredményezheti, hogy például rossz befektetésben maradnak az emberek túl sokáig, ami aztán ugye veszteséghez vezet. Ugye itt ez összekötődik a Concord effektussal.
Meg a nyájhatásról is, arról is akarsz beszélni. Az igen, is, mert végül is, hogy én egy nyájban vagyok, egy buborékban, akkor...
Igen, ez a következő lesz, igen. Az is rendkívül erős a kriptotérben. Ugye itt az emberek, a befektetők hajlamosak követni
a hősüket, vagy bárkit.
Hát, vagy azokat, ugye, akik egy
hajóban repeznek.
Egy hajóban vannak sok ember, és ez egyfajta biztonságérzetet ad nekik a bizonytalan időkben, és ez ugye kialakíthat bizonyos buborékokat, nem csak ugye a kriptoszektorban, hanem a részvénypiacon is, és a legtöbb esetben, amikor ugye a kisbefektetők már beszállnak ebbe, már látják, hogy mennyit ment az adott kriptó vagy részvény, akkor az már ugye késő szokott lenni, és ekkor van az, hogy rájuk öntik azt az adott kriptovalutát, és bezuhan az árfolyama, és későn szállnak ki ugye a befektetők. Későn szállnak be, és ugye emiatt későn is szállnak ki a befektetők. Hát erre vannak már ugye megoldások. Az eToro az ugye részvénykereskedésre jó, de a kriptokereskedésben is vannak platformok, ahol tudjuk követni különböző befektetőknek vagy kereskedőknek a teljesítményét, látni, hogy akkor mik bevet vele, mennyire sikeres, és akkor nem nincs szükség arra, hogy vakon kövessük az embereket adott esetben, nem meg tudjuk...
Lehorgonyozzunk mellett. említettük, ugye a horgonyhatás is ide tartozik.
Ja, hát igen, az egy kicsit másfajta. A horgonyhatásnál például az emberek egy kezdeti információhoz, mondjuk egy árhoz, vagy egy kiadási szinthez viszonyítanak, és ezt alapul véve értékelik majd a további lehetőséget is, még hogyha a körülmények megváltoznak akkor is. És például egy magas kezdő ár láttán az emberek hajlamosak azt a drágának érzett termékeket olcsónak ítélni, ha az indulárnál alacsonyabb. Tehát például, hogyha mondjuk most kijönne egy új iPhone, ami mondjuk csak 300 ezer forint a 400 ezer helyett, ami mondjuk tavaly volt, akkor azt olcsónak észlelnék, pedig azért 300 ezer forint egy mobiltelefonért az még mindig sok.
Na mondom neked egyszer, hogy ez a dinnye, nem? Hát amikor megjelenik a dinnye, akkor 400 forint volt egy kiló, vagy már a hazai dinnye, és aztán lehet kapni 160-ért meg 200-ért is, de aztán a végén már, akkor már megint csak nem tudom, mag nélküli van meg, a nem tudom milyen, és akkor már 600 forint lesz majd a szezon végén, de most aztán drágának vagy olcsónak itt, mert közben megváltoztak a körülmények, eltelt három hónap. Ugye, tehát valahogy így, nem? Igen. Tehát torzul valami, mert az első pillanatban beégett valami, az olcsó, drága vagy megéri, és ahhoz képest nézem után, de ez egy befektetésnél, és buy részvénynél is így lehet.
Igen, és ezt nagyon nehéz megváltoztatni, ezt a kezdeti
első benyomást.
Pontosan, ahogy vagy találkozol mással, és ott is ugye nagyon nehéz a első benyomás után azt megváltoztatni valakiről kialakított képünket.
Erre jön a pocketbook?
Igen, itt ez egy költségkövető alkalmazás, ami kategóriákban rendezi a kiadásokat, és vizuálisan is mutatja a tényleges költési szokásokat, és ezzel segít a felhasználók új horgonyokat úgymond kialakítani.
Új normálist felállítani.
Igen, és még van egy utolsó, amit hoztam, ami igazából hát nem feltétlenül egy kognitív torzítás, de mostanában azért elég gyakran előjön, ez a doom spending, ami a stressz alatti költekezést jelent.
Ez nekem, jó, hogy a végére hagytad, ez nekem egyik legizgalmasabb.
Ez ugye most a Z generáció körében eléggé jelenlévő probléma, igen, ez kvázi, amikor az emberek ugye stressz, vagy szorongás, vagy negatív érzelmek hatására impulzívan vásárolnak, de felesleges, apró értékű dolgokat, itt a Gen Z esetében ezek most a labubu babák, ezek nem tudom, hogy hallottál-e.
Nekem nincsenek, mert én nem gyűjtöm meg.
Ilyen random kis szőrös babák, amiket alap esetben néha több száz dollárt is elkérhetnek, és ez ilyen kvázi luxus cikknek számít, és mindegy, a lényeg ennek a doom spendingnek, hogy itt a rövid távon ezzel a vásárlással egy dopamin löketet adnak.
Hát én azt akartam mondani, régen az alkohol volt, meg csokoládé volt, meg sok minden lehetett, most pedig apró kegytárgyakat vásárolnak az emberek, és ezzel élik ki, vagy ezzel pörgetik föl magukat, tehát adnak valami örömforrást.
Amikor ilyen gazdasági bizonytalanság, meg nehézségek vannak, akkor ugye...
Lakást nem tudok venni, kocsit nem tudok venni, elutazni nem tudok, nem tudom, Zanzibárra, akkor viszont, ugye?
Nem tudnak ugye úgymond rendes luxus cikket venni, és akkor ilyenkor jönnek a gyártók, amik kitalálnak mindenféle hülyeséget, és úgy pozícionálják ezeket a babákat, mint hogyha egy...
De hát erre volt a metaverzum, nem? Hát én itt nem tudtam mercit venni, de ott fönt, vagy ott kint, vagy valahol a metaverzumban, ott lehetett nekem olyan táskám, olyan autóm, olyan nem tudom mi. Ez valami hasonló.
Hát ugye az ott teljesen digitális az egész minden
cucc. De ugyanúgy örömforrás, és ugyanúgy azt a luxit itt nem tudtam itt luxizni, akkor luxiztam ott olcsóban, de tökre úgy nézett ki bizonyos körökben, mintha én meg tudnám engedni itt lenni is.
Hát végül is igen, lehet mondani annak.
Jó, bocs, akkor elvittelek.
De nem, ugye, hát a metaverzum az már elég életcsengett, most igaz, nem is tudom, hogy most...
Hát nekem még felderengett. De ez hogy elhalt? Csak azt akarom neked mondani, hogy elhalt? A nagy cégek, világcégek pakoltak föl oda mindenféle dolgot.
Igen, viszont ez a jelenség mindig ugye jelen van, mindig van valami új hülyeség, amit lehet úgy pozícionálni, mint valami luxus termék, és mindig lesz rá vevő, aki megveszi. Mondom, itt ebben az esetben a Gen Z-k azok, akik ugye mondjuk a nehéz a lakhatási válság miatt, a gazdasági bizonytalanság miatt így kb. Ez az úgymond örömforrásuk, amikor ilyen kis dolgokat tudnak megvenni. De ugye ez egy ördögi kör, mivel
ebből sem mindig drágább, és mindig van újabb.
Stresszben élnek, költenek hülyeségekre, hogy jobban érezzék magukat. Rövid távon ez igaz, de hosszabb távon ugye látják, hogy fogy a pénzük, mert hülyeségre költik, nő a stressz, a pénzügyi stressz, ugyanúgy költenek, és akkor ebből elég nehéz kijönni, de erre van például ugye Revolutnak nagyon jó megoldásai, ugye a minden egyes tranzakcióról egyrészt küld értesítést, és ezeket kategóriába is sorolja, tehát látja az ember, hogy akkor milyen hülyeségre mennyit költött, ami lehet, hogy
például... Sok kicsi sokkal megy, sok hülyeség a végén kitette volna a Zanzibárt.
Igen, igen, és akkor ugye az ember az vizuálisan látja, hogy akkor hopp, hát ezt nem kellett volna, és akkor lehet, hogy elindul benne egy olyan folyamat, aminek a végén egy tudatosabb költési mintázat kialakul.
Oké, hát akkor a kognitív torzítások és hatásuk a pénzügyi döntésekre és a rájuk adott fintek megoldások, ez volt a mai lecke. Siklós Bence, a PIK tanácsadója volt, itt jövő héten találkozunk.